Atyánk, szükségünk van rád. Kérünk arra, hogy segíts nekünk menni előre. Segíts nekünk a növekedésben. Segíts nekünk abban, hogy úgy menjünk haza, hogy jobbak, erősebbek, bátrabbak. És talán egy kicsit okosabbak is lettünk ma. Köszönjük a bölcsességet, hogy adsz nekünk bölcsességet. Köszönjük azt, hogy adsz nekünk kihívásokat felelősségérzettel a szívünkben. Mert szükségünk van ezekre, Urunk. És köszönjük. Köszönjük azt, hogy bizonyosságot adsz a szívünkben, hogy abban megállhatunk, és meg is állunk. Hogy bátorságot adsz, Urunk, ebben az új évben, hogy belelépjünk abba a felfedező útba, abba a kalandba, ami előttünk áll, amiben hívsz minket ebben az évben. És tudjuk, hogy neked van terved, és mi ebben a tervben benne akarunk lenni, és menni akarunk veled együtt. És jövőre, 2023. januárjában, amikor visszatekintünk erre az évre, akkor tényleg azt szeretnénk mondani, hogy egy fantasztikus évünk volt veled. Úgyhogy segíts, Urunk, segíts ebben. Segíts, Uram, abban, hogy mai gondolatokat jól tudjam átadni, és értetően tudjam elmondani a te népednek. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Prédikátor 3, az első vers. Mindennek megvan a maga ideje, és kijelölt ideje van minden dolognak az ég alatt. És hát valószínűleg nagyon sokan ismeritek ezt a részt, amit utána így felsorol, egy hatalmas felsorolás van, és különböző életeseményeket, különböző időszakokat sorol fel, hogy minek van meg az ideje. Egy csomó minden. De azt mondja, hogy mindennek megvan a maga ideje. És megvan a maga időszaka. És pásztorként, vezetőként, de szülőként is, hogyha szülő vagy, nagyon jól tudod, hogy tényleg ilyen, tehát látod, hogy az élet időszakokból áll. Tehát nem napokból, persze napokból, percekből, meg minden, de hogy vannak időszakok. Egy csomóféle időszak van az életünkben. És tudjuk egy Mózesből, hogy Isten az időt így szétszeparálta. Évszakokra, időszakokra, ünnepekre. Hogyha megnézed egy Mózes egyben, ott szépen leírja. És ő határozta meg a napokat, ő határozta meg a heteket, ő határozta meg a hónapokat, az éveket, az évszakokat ebben a teremtésben. És nálunk itt Magyarországon 4 évszak van. Ugye? Hogy is van ez? Tavasz, nyár, ősztél. Ugye? Tavasz, nyár, ősztél. Tavasz, nyár, ősztél. És értjük ezeket. Ismerjük ezeket az évszakokat. Ismerjük a részleteit ezeknek az évszakoknak. És a hasznunk ebből az, hogy ismerjük ezeket az időszakokat, hogy fel tudunk rá készülni. Tudjuk, hogy milyen ruhát kell hordani ezekben az időszakokban, évszakokban, mit nem érdemes, mi történik ezekben az időszakokban, milyen hónapok vannak, milyen ünnepek vannak benne, kinek van akkor a születésnapja, névnapja. Tehát mindent ránézünk, és tudjuk, hogy ebben az időszakban ez lesz a dolgunk, ez lesz a feladatunk, és tudunk működni, hozzáigazítjuk az életünket, hogy egyáltalán túléljünk, és működni tudjunk benne. Oké? Tehát fontos, hogy ismerjük az időszakokat és az évszakokat. És érdekelt engem ez a gondolat, hogy időszak. Időszak. Mert mindegyik egy metaforája olyan időszakoknak, amiken így keresztül megyünk az életben. Akár, tehát ebben a Prédikátor 3-ban is. Szellemileg, ha megnézed, érzelmileg, mindenféle módon, körülményileg, kapcsolatilag, tehát csomóféle módon, hogy végigolvasod ezeket a példákat, amiket leírott Salamon. És ezekben is keresztül megyünk időszakokon. Na most mit teszünk az időszakokkal? Mit teszünk velük? Hát minél jobban meg akarjuk érteni őket, hogy szépen és jól át tudjunk menni rajtuk. Okay? És amikor kijövünk belőle, akkor meg akarunk jóféle következtetéseket is levonni, tanulságokat, mi az, amit kihozok belőle, mi az, amit tanultam belőle, tapasztaltam benne, tök jó, átadhatom talán a gyerekeimnek a tapasztalataimat, vagy a barátaimnak, vagy másoknak, tehát amit tanultam, vagy olyanoknak, akik még nem mentek egy ilyen időszakon át, de tudok segíteni, mert én már átmentem azon keresztül. Oké? Tehát így működik a dolog. Akik már régebb óta élnek, mint én, ők sokkal tapasztaltabbak. Akik kevesebbet éltek, mint én, ők kevésbé tapasztaltabbak, mint én. Tehát, hogy ez így van rendjén. Tudunk segíteni egymásnak mindezzel a tapasztalattal, sok időszakkal, amit átéltünk. Úgyhogy például számunkra, tehát a hírközösségnek anno, mikor alapult, az alapítás, az egy drasztikus változást jelentett az életünkben. Tényleg, nagyon komoly változást. Újra feltalálása a dolgoknak, újra kitalálása a dolgoknak. És ez egy komoly váltás volt. A DNS-ünkben is történt változás, most ezt nem akarom elmagyarázni, hogy ez mit is jelent tulajdonképpen, de hogy tényleg a gondolkodásmód, vagy ahogy csinálunk dolgokat, vagy amit értünk szavak mögött. Tehát rengeteg változáson mentünk át. Néhányan a csapatból, tehát nyilván mindannyian lelkesek voltunk, de amikor aztán a terepen voltunk, voltak meglepetések. Még nekem is. Mert hogy ott voltunk. Akkor ott voltunk, 3D-be, ott vagyunk, csináljuk, már nem otthon vagyunk, hanem már egy új otthonunk van. Egy csomó ismeretlen dolog, egy csomó meghatározhatatlan dolog. És nehéz volt. Nehéz volt egy csomó része, amin keresztül kellett menni. Úgyhogy igazából tényleg egy ilyen újra feltalálása volt a dolgoknak, ahol nekünk kellett ezekben a helyzetekben újra meg újra szembesülni, és beleállni, és átgondolni, és saját meggyőződésekre jutni benne. 8 év. Ez 8 év volt. És tudom azt, hogy nem kell feltétlenül újra feltalálni dolgokat, de gyülekezet alapításban abszolút egy jó lehetőség arra, hogy újabb dolgokat, vagy más dolgokat az ember kipróbáljon. Na, de hogy, tehát nem is erről akarok beszélni, inkább arról, hogy van egy időszak az időszakok között, ami nagyon érdekes számomra, és ez az, ami nagyon izgat most engem, remélem titeket is izgatni fog, felizgatni biztos, de hogy tehát az időszak az időszakok között, amik nagyon érdekesek, főleg mostanság. Miért? Hát azért, mert benne vagyunk. Időszak az időszakok között. Amit tehát úgy hívok, hogy átmeneti időszak. Átmeneti. Tehát amikor, tehát mondhatjuk ezt 5. évszaknak. És nem a tavasz, nem a nyár, nem az ősz, nem a tél, hanem az ezek közöttiek. És nagyon fontos, hogy ezeket meghatározzuk, mert az időszakok közötti időszakok maguk is időszakok. De csak azért, mert nincs egy meghatározott fizimiskája, ismertetőjegye, szokása, rendje, megnevezése, jellemzője, így nem tudjuk, hogy mi van az ilyen időszakokban. Mert az óviban nem tanították meg, nem? A 4 jelet tudunk, de a köztes időszakokat, azokat nem tudjuk. És tehát jellemezhetetlen. Az átmeneti időszakok jellemezhetetlenek. És ezért hívják átmenetinek. És teljesen normális, hogy ebben az időszakban előjönnek félelmek, előjönnek összezavarodottságok, pánik, csalódottság. Teljesen normális, egyes esetekben még azt is mondják, hogy agresszió. Mert megfoghatatlan, körbe rajzolhatatlan egy átmeneti időszak. És miért van ez? Hát azért, mert a köztes időszakban igazából egyik sincs már jelen. az még nincs, ami lesz, és ami volt, már az sincs. És tudod, nem tudsz megkapaszkodni. Nincsenek meg azok a biztonsági kapaszkodók, amik voltak. Tehát, és ezért tudod, hogy érzi magát az ember? Mesztelennek. Kiszolgáltatottnak. És lecsupaszítva vagy. És egy kicsit ilyen irányvesztett vagy ebben az időszakban. Mindannyian. És van egy pillanat a gyermekszületésben, amit úgy hívhatunk, hogy átmeneti pont. És ez az, amikor a gyermek szülőcsatornában van, bocsánat, egy kis vizet magamhoz veszek. Tehát az a pont, amikor már elindul a szülés, és ott van a szülőcsatornában, egy nagyon-nagyon szűk helyen. Nem egy kellemes pillanat senkinek. A baba elhagyja a méhet, közeledik a segítsetek, a kijárathoz. Ne szakmázzunk, igaz? Tehát közeledik a kijárathoz, és ott az egy nagyon, nagyon szűkös hely, és egy teljesen más világ vár rá. Teljesen más világ, mint ami bent volt. De egy olyan, az a világ vár rá, ahol a jövőjét élni fogja. Ez az a szakasz, ahol már nincs visszaút a babának. Amúgy sincsen, mert ha lejárt az idő, akkor onnan el kell jönni. Tehát nincs visszaút. De erről mondják a szülésznők, vagy a bábák, hogy a legkritikusabb pillanat ott a szülőcsatornában lévő pillanat a szülési folyamat során. Ez a legkritikusabb, legveszélyesebb a baba számára. És tudod, ez az a pont, amikor az anyának nyomnia kell, újra meg újra, nagyon keményen, hogy a gyermek világra jöjjön. Oké? Tehát ezt hívjuk egy átmeneti pillanatnak. És a saját gyermekeimnél jelen voltam minden egyes szülésnél. Hála Istennek nem kellett fölsegíteni, meg összeszedni a földről. Ez sok éve volt már, és látva a nyögéseket, a fájdalmat, a drámát, ami ekkor van, tehát hálát adok, hogy nem nő vagyok. És tényleg minden tiszteletem a tiétek, drága anyukák, le a kalappa, mert nem semmi, amit megtesztek egy életért. Ja, úgyhogy, de ebben a drámában három szereplő van. Az anya, a gyermek, jó, a doki az ott van és figyel, amúgy a szülésznő végzi a dolgokat. És mindhármuknak különböző feladatuk van, és nagyon különbözik a nézőpontjuk is. Háromból kettő semmi esetre sem élvezi a dolgot. Az édesanyja. Felemészti a fájdalom. Tényleg. Elmerül a fájdalomban, ezért ő a fájdalom csillapításra koncentrál. Hogy valahogy ez legyen fájdalommentesebb, vagy valahogy szabadítson meg valaki ettől a fájdalomtól, mert ez megállíthatatlan, ugye, mert a görcsök meg folyamatosan, ütemesen jönnek. És tudod, a fájdalom megszűnjön. A baba minél hamarabb távozzon, mert ez azt jelenti, hogy a fájdalom megszűnik. Oké? Tehát, tehát minél kevesebb fájdalom. És annyira céltévesztett és csalódott, és aggódó, a testében magában így remegő ember, a benne zajló fájdalmak miatt, hogy képes megfeledkezni arról, hogy ez nem a fájdalomról, hanem a babáról szól. És tudom, hogy mindannyiunkban vannak csalódások a 2021-et illetően. Biztosan. De figyeljetek, minden bánatban és szomorúságban van egy mag. Van egy életmag, amit ki tudunk szedni belőle. És amiből tanulhatunk, és amiből élet származhat. Gyakran megfeledkezünk erről, és nem szokatlan az, hogy egy szülés után az anya azt mondja, hogy oké, ennyi volt, egy gyerek bőven elég, kész. Gyakran van olyan, hogy a szülés közben, amikor elmúlik a fájdalom, még meg se szült a gyerek, föláll, hogy ő akkor oké, hagyjuk, csináljunk vele valamit, mert tényleg, tehát hogy nincs észnél, és azt hiszi, és aztán jön a fájdalom, és megint a csúnya valóság, hogy hát még meg kell szülni a gyereket. De hogy én ezt abba akarom mondani, valaki most vágjanak föl, epiduráljanak, hogy valamit csináljanak, mert annyira kínzó a fájdalom. És tehát ennél többet már nem bírok elviselni. És teszik ezt úgy, hogy megfeledkeznek a babáról, aki egyébként a procedúra végén, a folyamat végén így megérkezik. Akár pár percen belül. Lehet, hogy órák, de lehet, hogy pár percen belül. És tudod, mi történik? Amint ez megtörténik, abban a pillanatban ideveszi, ringatja, puszilgatja. A fájdalom elmúlt, az már a múlté. Kit érdekel? Tudod, és együtt van azzal az újszülettel, és már nem is emlékszik, és örül, hogy végigment a folyamaton. Tudod, miért mondom azt, hogy örül? Mert aztán még egyszer megcsinálja. És még egyszer megcsinálja. Tehát lesz egy második gyerek, vagy akár egy harmadik. Úgyhogy tudod, rájön, hogy akármennyire nehéz is ez a fájdalom, de a végén ott van valami gyönyörű. Egy új élet. De akkor, abban az átmeneti pillanatban a fájdalom emészti. És elfelejti, hogy nem a fájdalomról szól, hanem arról a magról, aki a baba. Egy új élet. Aztán ott van a baba. Ő is teljesen össze van zavarodva. Nem érti, hogy miért annyira kegyetlen az anyukája. Hogy erről, a tuti helyről nekem ki kell jönnöm. Oj, minden szuper volt. Miért kell kierőltetni engem erről a helyről? Fantasztikus környezet, 9 hónapig. Azonos hőmérséklet. Tehát nincs fázás, nincs meleg. Tökéletes hőmérséklet van. Ételital folyamatosan jön. Ingyenes taxi. Háttérzene anyukám hangján, ő énekel nekem, sőt, egész nap simogat, ugye, mert amikor babát válnak, akkor ez a mozdulat az így beívódik mindenkinek, az anyukánk simogatják a hasukat, simogatják a babát. Oké, tehát micsoda élet, és most ki akar engem lökni erről, és hirtelen kifelé nyom engem erről a helyről, sőt, nagyon szűk. Nincs mozgásterem, semmi, szinte beszorult állapotban vagyok. Szűkebb, mint azon a helyen, ahol ott voltam a pocakban. De ott még ki tudtam dugni a fenekem az anyukám hasa oldalán, meg a könyökömet, meg a lábam, itt már nem lehet. És fogalma sincs, hogy mi ez, és hogy miért történik. És hogyha interjút készíthetnénk egy babával születése során, a folyamatban, az átmenetben, ott a szülőcsatornában, azt mondaná, hogy nem tetszik nekem ez az egész. Én nagyon csalódott vagyok. Nem. És ti, emberi lények, ti meg értelmetlen, kegyetlenek vagytok, kegyetlen emberek. Én itt akarok maradni. Jó nekem itt. Mi a baj azzal, hogy én itt maradok? Annyira jó volt eddig. Tehát a baba meg csalódott. Az anya tele van fájdalommal, a baba meg csalódott. És aztán itt van ez a bába asszony, a szülésznő. Ő az egyetlen a szobában, aki hidegen, lenyugodva, összeszedetten csinálja dolgokat, mert már 100-szor látta ugyanezt. Tudja, hogy ezt végig kell csinálni. Tehát ő most ezt az egészet le fogja vezetni. Igen, ez azzal jár, hogy amíg meg nem születik, addig ott fájdalom lesz. Igen, azzal jár, hogy a baba meg csalódott lesz, amíg ki nem jön, és meg nem ismeri ezt a világot, és a sok szerető embert körülötte, de most ő pedig, a szülésznő meg odafigyel. A baba egészségére és az édesanyja egészségére. És odafigyel, hogy mindenkinek jó legyen. Ja, és amit mondani akarok nektek ma, hogy hogy ez a gyülekezet átmeneti időszakban vagyunk. Nem tudunk ezzel mit csinálni. Ez van. Tehát, bemegyünk a szülőcsatornába. És vannak csalódások, vannak fájdalmak, de már elindultunk onnan. Eljöttünk onnan. Ez ugyanolyan, mint amikor 21-ből 22-be megyünk. Tehát eljöttünk. De gondolkodtam én egyébként ezen is, hogy a Biblia szólós testvérek, ti már évek óta ilyen átmenetben vagytok. És tényleg megtöri ez a szívemet. Mert nem két hónapja élitek ezt, hanem sokkal régebb óta. És nagyon nehéz nekem erről beszélni. Emlékszem, 2018-19-ben Csaba is, meg én is nagyon megterheltek voltunk a Biblia szólós események miatt, ami történt. És tudjuk jól, már beszéltünk erről, hogy ő nem sokat engedett ebből ide be. De ott voltunk az élvonalban, és harcoltunk, és nagyon sok mindent láttunk, amit nem is akartunk, hogy lássunk, de ez volt. Felelősségünk volt benne. És tudom, hogy ő is rengeteg dologgal, akár kapacitásleg, meg idővel is, amit ezekbe beletettünk. Sok-sok találkozók. Átbeszélések. És ott volt a teher rajtunk. Aztán ugye 19 végén költöztetek, ugye? 2019 végén. Az is egy erőpróba. Az is egy átmenet. Hirtelen pénzügyi források, hirtelen emberi erőforrások, rengeteg munka, véres verítékkel csináltátok, hogy ez a hely olyan legyen, amilyen. És tényleg sok ember otthona legyen, majd a jövőben is. És ez is egy átmeneti időszak. És tudom azt, hogy mindeközben ebben az időszakban a vezetőségi tagok meg építkeztek is közben. Tehát, hogy nekik sem volt egyszerű. Tehát én is vezettem úgy gyülekezetet, hogy közben építkeztünk is, és tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz odafigyelni és lemenedzselni egyszerre sok dolgot, ilyen dolgot. Ja, aztán 2020 COVID, ez is egy átmeneti időszak volt, tehát egy ilyen kiszámíthatatlan, egy ilyen szülőcsatorna, hogy mit csinál ilyenkor egy gyülekezet, hogy csinál, hogy él, hogy van közösségben, és ezen gondolkodni, ezen agyalni. Aztán ugye ott volt 2020 tavaszán Jonatán és Eszter, ami szintén megvisel benneteket. Biztos vagyok benne. Mind a mai napig. Tudod, az ő gyülekezet alapításuk, az nem egy szokványos gyülekezet alapítás volt. Sokan elmentek a gyülekezetből velük. És ez is megvisel benneteket. Ja. És egyébként nagyon örülök, hogy van egy gyülekezetük. Tényleg, hálás a szívem azért, hogy élhetik teljes mértékben azt a hitet, amiben ők hisznek. És tudnak előre menni, és építik azt a gyülekezetet, és a tesókat. Ja. Aztán mindeközben, ugye, az előjárók megtudták, hogy Csaba készül Budapestre. És nem sokkal utána ti is megtudtátok, nyár végétől Csaba fent lesz. Ja, átadta a vezetést az előjáróknak, ők pedig vezették a gyülekezetet, próbálták, hát nem csináltak még soha ilyet, egyik ők sem volt, akkor még teljes idős, azt hiszem. És ja, próbáltak fenntartani a dolgokat. és közben keresni ugye az új pásztort, mert ez volt a feladat, hogy keresni egy új pásztort, és aztán sok idő eltelt, nem találták. És hosszú lett ez az idő, és a négy vezető közül hárman elfáradtak. És azért merem ezt mondani, mert ők mondták nekem, tehát erről beszéltünk, meg ők is elmondták itt nektek. Tehát Andris már akkor lemondott az előjáróságról, mielőtt még beszélgettünk volna. Neki sok volt ez a teher, nem tudta hordozni. Aztán Szepi is azt mondta, ha meg lesz az új pásztor, akkor ő is. Mert elfogyott a stenk. Elfogyott az erő. Elfogyott. És Dávid is már visszalépéseket tett. Területeken, több területen is. Úgyhogy, tehát majdnem 2-3 évről beszélünk itt. Átmeneti időszakról. Ami, tehát kemény. És most még mindig benne vagyunk. Tehát azzal, hogy jött egy új pásztor, nem megoldódott minden, hanem fölkavarodott minden. Értem én. Hiszen teljesen más ember, mint az eddigiek. Teljesen hozott egy gyülekezetet, hogy 40 főt. Hozott magával. Igen. És mindig is mondtuk azt, ha egy fővel növekszik a gyülekezetünk, az már megváltozott. Már mások vagyunk, mert van egy új szín, egy új ajándék, egy új lélek, és egy csomó új kommunikációs csatorna. Egy ember, az új, ha 40 fős a gyülekezet, egy ember jön, az 40 új kommunikációs csatorna. Na most nem egy ember jött. Számunkra ti 60-an, 70-en jöttetek, ha most a mi oldalról nézzük, ha a ti oldalatokra, akkor mondjuk 40 ember jött. Ez rengeteg. Rengeteg. Úgyhogy tényleg az van bennem, nagyon az van bennem, mindedig is ez volt bennem, hogy segítsek ebben valahogy. De nekem se könnyű, tehát hogy nekem is segítségre van ebben szükségem. Úgyhogy szeretnék egy kicsit olyan lenni, mint ez a bába asszony. És ez fontos, mert azt fedeztem fel ezekben az átmeneti időszakokban, hogy babákból és anyákból bőség van. De nagyon kevés a bába asszony. És szükség van több bába asszonyra, hiány van a bábákból. Tehát többen vannak a fájdalomban, a pánikban, az összezavarodottságban. Most nem arról beszélek, hogy ebben a közösségben, hanem az ilyen helyzetekben. Mindenféle helyzetben, mindenféle közösségben, vagy bárhol, amíg átmeneti időszakon. Több a baba, és több az édesanyja. És kevés a bába asszony. És amikor ilyen állapotban vagyunk, akkor nem hozunk jó döntéseket. Tehát tényleg nem születnek jó döntések. És szükség van több bába asszony. Na. Tehát, hogy a dolgok jobban menjenek. Úgyhogy szeretnék erről a bába asszony hadseregről egy kicsit beszélni. Erről az átmenetnek a hadseregéről. Ja. Tehát kerestem egy híd fotót, a belvárosi hidat találtam, ami egy jó kép. Nincs köze a híd közösséghez, tehát nem ez volt a motiváció ebben, hanem itt a mi kis belvárosi hídunk. És csak egy jó kép, hogy így gondolkodjunk a múlt és a jövő kapcsolatáról. Akár egy olyan viszonylatban is, hogy 2021-2022, de akár a mi időszakaink, mint gyülekezet. A múlt és a jövő. szeretnék tényleg azokról az emberekről beszélni, akik kellenek ahhoz, hogy át tudjunk menni ezen az időszakon. Tehát, hogy milyen kaliberű embereket igényelnek, hogy milyen, tehát szeretném, ha látnátok, hogy kellenek ilyen emberek, akik átviszik ezeket a terheket egyik oldalról a másikra. Tudod, egy próba előtti gyülekezet, egy próba utáni gyülekezet lesz abban az állapotban. Mert figyelj, olyan dolgok történnek az életünkben is, amik folyamatosan változtatnak minket. Nem kell most csak a gyülekezetre gondolni, hanem egyébként is, ahol vagy, ahol dolgozol, ahol élsz, folyamatosan történnek az események. Ezeket mi nem látjuk, nem tudjuk, hogy jönnek-e, vagy nem jönnek. Mikor jönnek, hogyan jönnek. Nem várod, és na most fog betoppanni egy comnyaktörés. 10 óra, 12 perckor. Tehát nem így jönnek a problémák, vagy a nehézségek. Berúgják az ajtót. És ezek történnek a személyes életünkben, történnek gyülekezetben, a családunkban, a vállalkozásunkban, a politikai életben, az országban. Tehát csomó szinten történnek ilyen események, amik hatással vannak ránk. És ja, tehát ha a Covid-ra gondolunk, akkor az elmúlt időszakban 31-2000 ember meghalt benne. És valószínűleg volt hozzátartozó is itt, akiket ismertünk is, és meghaltak ebben a betegségben. Tehát hatással van ránk. A karantén is hatással volt ránk. Az ilyen dolgok megváltoztatják az embereket. Megváltoztatnak dolgokat, kapcsolatokat, mindent megváltoztatnak. Olyan dolgokat is képesek megváltoztatni, amik nagyon fontosak. És gyülekezetként is történtek dolgok az elmúlt pár évben, amik változtattak mindannyiunkat. Mélységesen hatással voltak ránk. Olyasmit követelt tőled valószínűleg, mivel még sosem számoltál előtte. Nem számoltad a percekre, hogy most jön életem legnagyobb kihívása. Most jó rákészülök. Nem. És aztán gondolkodtam az elmúlt 30 éven. A gyülekezetünk elmúlt 30 éve. Temérdek áldás volt. Vannak itt jó néhányan, akik tudnának erről mesélni. Ki az, aki 25 és 30 év között itt volt? Éva, Hampi, Babi. Ja. Tehát 25-30 év. Ez a 90-től 95-ig mondjuk, kb. Ja. Tehát rengeteg ember, sok színűség, rengeteg ember élete lett megérintve onnantól kezdve, és rengeteg átmenet volt egészen a mai napig, rengeteg átmenet. Nagyon sok változás volt. Hát csak arra gondolunk, hogy hány pásztora volt ennek a gyülekezetnek, és egy-kettő körül tudtam képet szerezni, szereztem. Az első pásztor, aki alapította a szegedi gyülekezetet, ez a Tom Laró volt. Menjünk csak ő. A felesége Sue. Mi úgy hívtuk, hogy két lábon járó szív. Tényleg. Tanított engem a bibliaiskolánkban, és csak virágoztunk azon az órán. És ő alapította a gyülit itt Szegeden. Nem tudom hány évig, ezzel nem vagyok tisztában az évekkel, hogy ki meddig volt. De aztán volt egy átmeneti időszak, amikor a pásztor Szívó volt egy pár hónapig, ugye? Őről nem találtam képet. A feleségével, a D-vel, és aztán utána jött a Greg és a Rita, azt hiszem, hogy a folyamatban házasodtak össze, vagy valami ilyesmi. Először még egyedülálló volt, ugye, amikor jött, igen, Greg és Rita álltam. A 90-es évek második felébe volt, ugye, körülbelül. Ja. És ja, őt is ismertem személyesen, nagyon drága ember, és felesége is. Aztán, amikor ők visszamentek Amerikába, akkor volt egy olyan átmeneti időszak, amikor nem volt pásztor a gyülekezetnek. És talán évekig. És ilyen be volt osztva, vagy éppen kijött Budapestről. Volt, amikor én is jöttem, a 90-es évek vége. a Jakó Attila sokat jött, nagyon sokat jött, Balázs Kornél, tehát a Csaba, tehát mindig aki tudott jönni. Tehát volt, hogy senki nem jött szerintem, tehát ilyen is volt. Tehát olyan árvák voltatok abban az időszakban. Nem volt egy pásztor, mindig lejött valaki, aki lejött tanítani csak, vagy prédikálni. De nem lakott itt senki. És aztán Csabáik költöztek le, ugye? Itt a következő kép. Nem, oké, akkor itt igen, meg néhányan, de a következőt akkor, ugye, Csabáik itt voltak, és ők 2001-be költöztek le, de ő már 2000-ben már járt. És, ja, 20 év. 20 év. 20 év, ez a 20 év stabilitás. Mekkora áldás, amikor 20 évig folyamatosan egy valaki a pásztor. Ja. De tudom, hogy mindeközben ez a 20 év vezetőségi szinten tele volt átmenettel. És biztos, hogy éreztétek ti is, akik itt voltatok ezekben az időszakokban. Ja, mert tudod, a különböző stratégiai és szemléletváltások, amiken átmentünk. Ott a 2005-2006 környékén volt ez a nagy válság, a GGVO-ban egy hatalmas szakadás volt. És az is, az hatással volt ránk is, Budapesten is, meg mindenhol. És ebben az időszakban Csabával rengeteg mindent újra gomboltunk a kabáton. Dolgokat, hogy mit csinálunk, hogy csinálunk. Egy megújult lendületünk lett, egy új stratégia jött ki bennünk, és én ott voltam Budapesten, ő itt Szegeden, minden nap 2 órát telefonon nyomtuk, beszéltük át a dolgokat, izgalomban. Ő izgalomban volt abban, amiben én voltam Pesten, az új kezdet szolgálta, én abban voltam izgalomban, itt történt Szegeden, ezek a hív meg egy barátot Isten tiszteletek, meg a mit tudom én milyen, tehát nagyon jó kis alkalmak, ez a 2005-2006, és 2007, és aztán ugye csatlakoztunk 2008-ban, és rengeteg alvatlan éjszakánk volt, de izgalmasak voltak ezek az éjszakák, sok közös együtt olvasások, könyvolvasás, tanulás, beszélgetés, ima, egy csomó megújulás, egy csomó területen, és bevezettük a kis csoportokat, akkor az evangelizációs szemléletű istentiszteletet, akkor alfák, az egy vadonatúj terület volt, akkor és aztán ugye lett az a fajta gyülekezet alapítás, hogy ugyanabban a városban, ez is 2 évnek a folyamata volt bennünk, ahogy ez kialakult, és átbeszéltük, és kigondoltuk. Úgyhogy, tehát rengeteg átmenet volt. Rengeteg átmenet. És ezek sok területen újabb kihívásokat jelentettek. Ahogy jöttek újabb emberek, vagy nőtt a gyülekezet, ez azt jelenti, hogy új struktúraváltozást kellett csinálni és kitalálni. Újabb szolgálatokat, szolgálati struktúrákat kell, vezetőket, vezetőképzések. Az anyagiak területén ez egy kihívás volt. Hogyan csinálják a gyülekezetet? Milyen zenét játszunk? Több hangszer lesz, vagy tudod, az alfán egy időben csak hátteres zene volt. Az alfán. Régi Hillsong dalokat nyomtunk, emlékszem. És az első látogatókkal való foglalkozás. Tehát szinte minden megváltozott. És rájöttünk, hogy amit tudtunk, és amit még nem tudunk, a kettő között gyakran évek vannak. és tanulunk, és kitaláljuk, és kigondoljuk, és tehát egy csomó minden. És ilyen átmeneten mentünk mi is keresztül Budapesten ebben az időszakban, mielőtt leköltöztünk. És ilyen átmeneten mentünk keresztül a hírközösséggel és a gyülekezet alapításban is. Csak azt akarom mondani, hogy ilyen átmenetek vannak. Vannak. És lehet, hogy sűrűbben, mint ritkábban. De egy valamit észrevettem, hogy több embert láttam elveszni az átmenetekben, mint a legrosszabb téli időszakokban. És tudod, lehet, hogy hosszú listát lehetne írni itt az elmúlt 3 évről, hogy kik azok, akik nem jönnek most. Akik nincsenek itt. Egy jó hosszú lista. És Tudod, miért veszítünk el annyi embert az átmeneti időszakokban? Hát azért, mert úgy tűnik, hogy az ilyen átmeneti időszakokban senki nem tudja, hogy mi történik, vagy nem lehet azt úgy körberajzolni, hogy mi történik, meg hogy fog történni, meg mi van. Meg azért is, mert annyira elfoglal a fájdalom és a zavarodottság, ugye a baba meg az édesanyja. És aztán, ha kevés a bába asszony, akkor a bába asszonyoknak a hangjának a hiánya. Akik azt mondják mindeközben, miközben átmenetben mondjuk, hogy minden rendben lesz. Mindennek rendelt ideje van. Mindennek van eleje, meg mindennek van vége. Nem látjuk, hogy mikor van vége, de minden rendben lesz. És ez történik, és itt van, most ez van, most ebben így reagáljunk, vagy úgy reagáljunk. És azért raktam a hidat illusztrációnak, mert mi, akik itt vagyunk, az átmeneti időszak emberei vagyunk. Mi vagyunk a híd. Az emberek a hidak. Tehát mi együtt vagyunk a hidak. Mi magunk, az emberek, ahogy reagálunk, ahogy válaszolunk az átmenetre, ami kijön belőlünk ezekben az átmeneti időszakokban, ez hozza létre azt, hogy hidak legyünk. Hogy összekötünk embereket, összekötjük a két partot. Ahonnan jöttünk, és ahová tartunk. Ja, és hogyha nincsenek ott az átmeneti időszak emberei, mikor a helyzetek és a körülmények igénylik, akkor sokszor a történet megszakad. Ez a folytatólagosság, a lendület megáll, ami volt. És könnyen, tudod, mi történik? Két gyülekezetté válik a dolog. Mert mi nem így, hogy két gyülekezet, hanem volt egy akkor, és van egy másik a jövőben, és aztán nincs kapcsolódás, nincsenek gyökerek, nincs semmi a kettő között. Úgyhogy ezt akarom nektek mondani, hogy a tökéletes időszakban születtetek. Nem véletlen, hogy egyben az időszakban vagytok. Nem. Figyelj, ez a gyülekezet, ez 1990-ben született. 31 éve. De Isten nem 31 éve kezdte. Isten nem 1990-ben kezdte ezt a gyülekezetet. Ez az, amikor emberek, 1990 az, amikor emberek beléptek abba, amit Isten már elkezdett az örökkévalóságtól kezdve. Csak az 1990-ben jött el az ideje ennek a gyülekezetnek, hogy létrejöjjön. Hogy Isten célját megtegye, ami az ő célja velünk. De ez a gyülekezet már ott volt. Mert Isten ott van az örökkévalóságban. Mikor Isten elkezd dolgokat a térben és időben, ő ezektől teljesen függetlenül működik. Őrá nincs az idő hatással, őrá nincs a tér hatással. Ő van egy örökkévalóságban. Tehát tulajdonképpen ő úgy hoz létre gyülekezetet, hogy szinte azt mondhatjuk, hogy ő visszanyúl az időben, mert az örökké valóságban visszanyúl az időben, és mozgásba hoz egy közösséget. Akkor, amikor ő akarja, 1990-ben. Tehát Isten ott ül, és mozgásba hozott bennünket akkor. És megcsinálja, aminek meg kell történni, és akkor, amikor meg kell történnie. És ebbe bele van foglalva az, amikor te születtél, ahogy születtél, ahová születtél, és amik történtek veled az életedben. Ez mind ott van benne. Isten fejében egy tökéletes terv. Ez egy elképesztő, lenyűgöző, tehát döbbenetes. Ezt írja Pál apostol 17:26-ban. Azt mondja, ő teremtette az első embert, és annak az utódaiból az összes nemzetet, és azt akarta, hogy az emberek az egész földön mindenhol elterjedjenek. Ő határozta meg a népek lakóhelyének határait, és azt is, hogy meddig lakhatnak ott. Tehát Isten visszanyúl az örökké valóságba, és azt mondja, hogy szükségem van bizonyos kaliberű emberekre, hogy ott legyenek ebben a Biblia szól híd gyülekezetben, ebben az X évnyi szakaszban, mikor a legnagyobb nehézségükön mennek át. És legalábbis lehet, hogy ez az, ami az valaha ért legnagyobb nehézség most. Ki a legnagyobb próbáljuk. Ezek az emberek. Szükség van rájuk ezekre az emberekre, és hogy segítsenek áthidalni ezt a gyülekezetet. Onnan, ahol voltak, oda, ahová tartanak. A múltból a jövőbe. Úgyhogy kellenek emberek, akik felállnak, akik erősek, ahogy Józsi is bátorított bennünket, hogy odaállnak, és bátrak, és hisznek, és bíznak, és akiket nem emész fel a fájdalom. És az összezavarodottság, hanem szóval úgy viselkednek, mint a bába asszonyok. És segítenek egymásnak. Hidak lesznek a múltból a jövőbe. Hogy aztán azok, akik utánuk majd a hídon átkelnek, és figyelj, nagyon érdekes, ha láttam a háborús filmeket, vagy ilyen dokumentumfilmeket, az első, amit az ellenség lebombáz egy háborúban, az mi? Azok a hidak. A hidakat bombázzák le. Tehát a háborús konfliktusban a hidak az elsők. Ha elpusztítottad, akkor azt a területet irányításod alatt tudod tartani, mert nincs ellátás. Az ellátás útját elálltad, megakadályoztad. Tehát uralni tudod azt a területet. És az első, amit az ördög le akar bombázni ebben a gyülekezetben most, és egyébként minden átmeneti időszakunkban, amiben benne voltunk, az akkori emberek, akik benne vannak. Oké? Tehát az ördög azokat akarja lebombázni, akik benne vannak most. Őket akarja bombázni. És kiiktatni. De én azt mondom, hogy mi erre az időszakra születtünk, mert itt vagyunk. És itt élünk, és itt vagyunk, és hisszük, hogy az elhívásunk, és a kiváltságunk, hogy itt legyünk, és vigyük végig teljesen a dolgot. És figyelj, 25 év múlva emberek, akik még meg sem születtek, itt lesznek majd ebben a gyülekezetben. 25 év múlva. Ők nem voltak részei ennek az időszaknak. És lehet hallani fognak róla, lehet nem, hogy milyen időszak volt ez a mostani, ki tudja, de 25 év múlva ülni fog valaki ott, ahol te ülsz. Azon a széken ott ül valaki, és találkozik Isten jelenlétével, és növekszik az Istennel való kapcsolatában. A bizalma növekedni fog Istenben. És egy nagyszerű életet él azáltal, amit ez a gyülekezet adott neki örökségül. És élvezik azokat a dolgokat, amiket addig ti építettetek föl számukra. Az előttük lévő gyülekezet. Oké? De nem veszik figyelembe, hogy volt egy időszak 25 évvel ezelőtt a gyüli történelmében, ami nagyon nehéz időszak volt. Nem is gondolnak rá, nem is tudják átélni, hogy milyen lehetett az. Nem érzik azt, hogy milyen elképesztő nyomást rakott ennek a gyülekezet vállára akkor 25 évvel előtte, vagyis most. És nem estek ki belőle, hanem új erőre kaptak, új DNS fejlődött ki bennük abban a pár átmeneti évben, új bizonyosságot kaptak, új bátorságot kaptak, megerősödtek, és ők maguk vitték előre a gyülekezetet a jövőben. Ami aztán ugye 25 éve később itt lévők meg élveznek. Tehát azok az emberek, akik majd jönni fognak 25 év múlva, az ő nevükben mondom, hogy szükségük van rád. Szükségük van rád. Tehát most, akik itt vagytok, 25 évvel ezelőtt, G, Éva, Babi, tehát ti akkor azokban az átmeneti időszakokban, ti megálltatok. Megálltatok. És most mi itt lehetünk? mert ők akkor megálltak. Elképesztő így belegondolni. Ja. Tehát, hogy lehet, hogyha nem álltak volna, meg nem lennénk itt. Ja. És hogyha interjút készítenénk a 25 év múlva élő tesókkal, és megkérdeznénk, hogy mit mondanátok ott a 25 évvel ezelőttieknek ebben a gyülekezetben? Hát valószínűleg azt mondanák, hogy srácok, bármit csináltok, csak ne hagyjátok, hogy az ellenség szétbombázzon titeket. Bármit csináltok, csak ne adjátok föl. Ne hagyjátok föl. Bármit is csináltok, csak navigáljátok magatokat át ezen az időszakon. Ezen az átmeneti időszakon. Mert a mi jövőnk, és a gyermekeink, és a gyermekeink gyermekeinek a jövője, az rajtatok múlik. Úgyhogy a legjelentősebb átmeneti időszak generációja, akiktől egyébként rengeteget tanulhatunk, az Izrael volt. Tehát azok az emberek, akik Egyiptomból jöttek ki a kivonulás során. 1,5 millió ember, 430 évig rabszolgaságban. 17 generáció, ha 25 évet nézzük, akkor kb. És képzeljük el, hogy mi vagyunk ez a generáció, ami kivonult, kimenekült Egyiptomból. Mi vagyunk azok, akik szabadon távozhattunk Egyiptomból, és ebből a kötelékből. De nem vettük észre, hogy ez azt is jelentette, hogy sokkal nagyobb felelősség van a vállunkon, mint az előzőeken. Igen. Tehát fontos, hogy mi onnan kijöttünk, egy új szakaszban vagyunk, ezt most jól kell csináljuk. És mi lett a vége? Most ez az ő történetük, nem a miénk. De az a generáció meghalt a pusztában. Ja. Tehát, úgyhogy jobb, ha hallgatunk rájuk, ahogy kiáltják az üzenetet számunkra, mert az életük ott kiált hozzánk abból a pusztából. Ja, és hogyha hallgatni akarunk rájuk, akkor, vagyis hogyha hallgatunk rájuk, akkor nem haltak meg ők például hiába. Ja. És van egy pár dolog, amit tanulhatunk tőlük. És ez az egyik az, ezeket csak gyorsan elmondom nektek. Tehát ugye az ellenség mindig le akarja bombázni a hidat az átmeneti időszakában élő embereket. Tehát az emberek, a híd. És egy csomó dologgal próbálkozik, és az egyik az, hogy megvonja a kötőanyagot. Hogy ne menjünk. Megvonja a kötőanyagot. Mire gondolok? Tehát az első dolog, amit tett, hogy megállítsa Izraelt, az tehát annyira felmérgelte Sátán a fáraót, hogy magához hívta a felügyelőket, és megparancsolta, hogy szalmát ne adjatok nekik. Nincs szalma. A téglamennyiség marad, amit gyártani kell, de ne adjatok nekik szalmát. És a szalma volt a kötőanyag a téglában. Azt tartotta össze tulajdonképpen az anyagot. Nem tudna egyben maradni. És ezt az egyiptomiak nekik adták, hogy ne kelljen gyűjtögetniük, és ezzel is menjen az idő, ők csak gyártsák a téglát, tehát mindig szállították nekik. De most azt mondták, hogy nincs. Viszont ugyanannyit kell gyártani. Ugye, mert azt mondta a fáraó, hogy azért akarnak ezek kimenni, imádni Istent a pusztába együtt, mert lustálkodnak, nem akarnak dolgozni. Oké, megbüntetem őket, keményebben kell dolgozni, hogy ugyanannyi tégla, kevesebb száma. Pontosan olyan, mint az ördög. Figyelj, ne hagyd, hogy bárki is kontrollálja a szalmádat 2022-ben, vagy bármikor is. Mi a szalma? Tehát mi a kötőanyagom az életemben? Hát a hitem, a reménységem, a meggyőződéseim, a bizonyságaim, a kapcsolataim, az Istennel való kapcsolatom. Ez a kötőanyag, hogy kifelé forduló életet élek, hogy elérem az elveszetteket. Ezek az életünknek a kötőanyagai, ezek a gyülekezetnek a kötőanyagai. És ne hagyd, hogy az ördög ezt ellopja. Ne hagyd, hogy kimerítse ezeket az életedben, és aztán még bűntudatot keltsen, hogy nincs elég. Oké, mert ez a játék. Kimerít, és aztán utána károsztat érte. Ugye megvonja, És aztán károsztat érte. Azzal piszkál, hogy nincsenek. A célja ezzel az, hogy annyira féljenek az emberek, és csalódottak legyenek, hogy ilyen irányvesztettségben legyenek. Hogy úgy döntsenek, akkor inkább nem megyünk Egyiptomból, inkább maradunk, nem érgeljük fel a fáraót, nem kell, tegyük boldoggá az ellenséget, és akkor nyugtunk lesz. Tudod, ne csináljunk semmi radikálisat, ne beszéljünk arra, hogy elmegyünk. Ja. Ne hergeljük fel őket. És ezen gondolkodtak egyébként Izrael vénei, mert oda mentek Mózeshez, hogy mit csinálsz, ez nevetséges, látod, mi történik? Mit tettél? Olyan mérges lett ránk a fára, hogy megmondta tőlünk a szalmát, stb. Most, és pontosan, mert amikor az ördög elveszi a szalmát, az két dolog történik. Az egyik az, hogy vagy rohangálunk fel alá, hogy több szalmát keressünk, mert a téglának meg kell lennie, több hit, több remény, több, és akkor kajtatjuk, és több hitre van szükségem, jobb embernek kellene, izmozol egész éve, jobb keresztény legyen, vagy arra motivál, hogy öreg, rossz fába kötöttél bele. Azért is megyek. Csak azért is megyek. Oké, rossz gyülekezetet választott el ördög. Most megfizetsz ezért, és radikális leszek. És ezt akarta Isten, hogy a szalma elvétele mozdította a szívüket arra, hogy azt mondják, hogy akkor menjünk. Nem fogunk ebben az elnyomásban, és elindultak, és kifelé mentek Egyiptomból, de Mózesnek szüksége volt arra, hogy Isten mozduljon az emberekben. Oké, úgyhogy ha az ellenség nem tud megállítani abban, hogy elmenj, mert ezt próbálkozott ezzel a szalmával, vagyis, hogy menjünk mondjuk előre 2022-ben, tehát ha nem tudja elvenni a hitedet, ha nem tudja elvenni a reményedet, nem tudja elvenni a kapcsolatod, a meggyőződésed, az Istenben lévő gyökereidet, akkor mit csinál? A másik dolog, amit csinál, figyelemelterelést ad. Figyelemelterelés. Mert a fáraó behívta Mózest, és azt mondta, oké, a férfiak mehetnek, úgy csinálják, ahogy akarják, úgy, tehát nyugodtan menjenek imádni a pusztába, amit kell csinálni, csinálják, úgy csinálják, ahogy akarják, maguk módján, bárhogy, de az asszonyok és a gyerekek maradnak. Mózes azt mondta, hogy vagy mindenki megy, vagy senki. Ja. Mert a fára nagyon jól tudta, ha csak a férfiak mennek, tehát ha oké, a férfiak szabadok, hogy menjenek, de az elméjük nem lesz szabad. Mert akik fontosak számukra, ők ott maradtak. És akkor agyalnak, és a lelki állapotuk nem lesz rendben, mert a szeretteik még mindig Egyiptomban vannak, és úgy mennek előre, hogy közben folyamatosan nem ott vannak. És hátrafelé néznek. Tehát az ördög nem bánja, ha mész. Nem bánja, ha bemész az átmenetbe. Nem bánja, ha bemész az új évbe. Másképp. De ha becsúsztat egy kis figyelemelterülést a szívbe, az elmébe, akkor hezitálni fogunk. Akkor lesz egy fék az életünkben. Mert ha bár beléptünk, valami mindig visszafog. Következő elterelés. Jó, akkor az állatállományt hagyjátok itt. Mózes, nem. Mindannyian megyünk. Oké, tehát kétszer próbálkozott a fáraó. Ha már elmennek, akkor valami figyelemelterülés legyen, mert a hátrahagyott dolgok mindig azt üzenik, hogy nem szabadott volna elmenni. Úgyhogy ettől óvakodjunk. Tényleg óvakodjunk. Ne hagyjuk, hogy a próba, a nehézség, az elterelés legyen, ami egy lezárást hoz, vagy egy hezitálást hoz, vagy lassítást, ahol fizikailag megyünk előre, de belsőleg meg visszafelé nézünk, és hezitálunk, és el vagyunk terelve, megzavarja a fókuszunkat, gyengíti a lendületünket, kimeríti az erőinket. Oké, a következő, amit az ellenség akar, az az, hogy menj üres kézzel. Menj üres kézzel. Ez a 2 Mózes 12, 35-36. Versében mondja, az izraeliek Mózes utasítása szerint kértek az egyiptomi szomszédjaiktól ezüst és arany tárgyakat, meg ruhákat. Az örökkévaló jó indulatúvá tett az egyiptomiakat irántuk, és adtak nekik bőségesen mindent, amit kértek. Így fosztotta ki Izrael nép az egyiptomiakat. Tehát Isten azt mondja, hogy mikor elhagyjátok Egyiptomot, akkor előtte szedjétek össze az elnyomóitoktól a jó cuccokat. Mindenféle jó cuccot szedjetek. De ne az összes jó cuccot. Tehát célirányos a rablás. Okay? Tehát ne a vázákat, ne a képeket a falról, vagy ne a szuperbútorokat hozzátok, hanem az aranyat, az ezüstöt, ha van drága kő, azt is, meg a szép ruhákat. Tehát olyanokat hozzatok, amik azonnal használhatóak, bárhol is vagyunk. Cserélhetőek, használható. Vásárolni lehet velük azonnal. Tehát azonnali bőséget ad. És 2 Mózes 3-ban is írja ezt a 21.-22. versben, hogy én pedig jó indulatot keltek irántatok az egyiptomiakban, ezért amikor kijöttök onnan, nem fogtok üres kézzel távozni. Minden izraeli asszony kérjen ajándékba egyiptomi szomszédjától, sőt, még az ideglenes lakóktól is ezüst, aranytárgyakat, még drága ruhákat, és viseljék azokat fiaitok és lányaitok. Így fosszátok ki Egyiptomot. És ez nagyon érdekes, mert Isten mondta Mózesnek, hogy mielőtt elmentek, raboljátok ki a múltat. Fosszátok ki a múltat. És ezzel szereljétek fel a jövőt. Nagyon érdekes. Tehát, hogy vidd magaddal 2021-ből azt, amivel ez az év tartozik. Vidd magaddal. És használd fel. Amivel tartozik neked az elmúlt pár év. Gyűjtsd be minden tartozást, amire szükséged, amik drágák, hogy magaddal vidd a jövőbe. A bizonyságaid. A történeteid. Csak vidd magaddal, és használd. Tudod, ha megteszed, akkor már nem kell többet keresned őket. Ahogy mikor átjöttek a Jordánon az Izrael népe, tudjátok, hoztak ki a mederből is köveket, és fölállították utána. 12-t. Hogy minden hónapra legyen. Január, február, március. Minden hónapra. Egy bizonyság. Ja. És aztán ez is érdekes, ez a ruha, mert azt mondja, meg drága ruhákat, és viseljék azokat, fiaitok és lányaitok. Szerintem Isten azt akarta, hogy úgy hagyják el a múltat ezek a gyerekek, az ő gyerekeik, hogy ne úgy nézzenek ki, mint a rabszolgák. Azt akarta Isten, hogy jól nézzenek ki ezek a gyerekek, ahogy kijönnek ebből a rabszolgaságból. Tehát mikor átmenetben vagyunk, és egyik időszakban menjünk a másikba, meg kell tanulnunk, és ez a negyedik pontunk, hogy a jövőnk szerint öltözködjünk. Tehát öltöz a jövőt szerint. Tehát voltál-e már úgy? Lehet voltál. Vagy láttál-e már valakit úgy felöltözve, hogy vagy nagyon-nagyon-nagyon csinos, vagy valami farsangi mulatságra megy, tehát ilyen zsiráf ruhában van a villamoson. Tehát nem tudom. Tehát, hogy valahol ott van, de nincs még ott az eseményen. De egyértelmű, hogy ő nem erre öltözködött föl, valahová tart. Ugye? És, vagy ott vásárol a Lidl-be, sorban áll, és tényleg furcsán néz ki. Tehát oda nem illően van öltözve is. És annyira, ha te voltál ez, akkor biztos, hogy nagyon furcsán érezted magad. Szinte úgy érzed magad, hogy most legszívesebben elmagyaráznám, hogy mi van velem. Tehát, hogy annyira néznek, hogy úgy el akarom magyarázni, hogy miért vagyok így. Tehát én nem öltözködöm már minden nap így, ez nem... Újévi bába készülök, vagy mit tudom én. Furcsán nézek ki, persze. De figyelj, amikor megérkezel az eseményre, amire felöltöztél, akkor már nem fogsz kilógni a sorból többé. És miért van ez? Azért, mert ott már mindenki úgy van öltözködve, mint te. De az otthon elhagyása, amikor elmész otthonról, tehát a múlt elhagyása, és a jövőbe való megérkezés között, tehát ebben az időszakban nem fogsz beleilleni. Ha úgy öltözködsz, ahogy a jövődre vagy öltözködve. Nagyon furcsa leszel. Néha annyira kínosan érzed magad azzal, ahogy gondolkodsz, hogy az elméddel arra a jövőre vagy felöltözködve, amit te már látsz, arra vagy felöltözve, ami felé haladsz, megváltozott már a múltból, megváltozott a gondolkodásod, a kapcsolataid, az érzéseid már oda vannak, az érzelmeid oda vannak, újra formálódik az életed már közben, pedig még meg se érkeztél oda. És igen, furcsán néz ki, mert senki nem érti, hogy miért beszélsz úgy, hogy miről beszélsz, mert még nem ott vagyunk, nincs értelme annak, amit csinálsz, vagy ahogy, mert még... Miért gondolkodsz úgy, mikor még nem vagy ott? És néhányunknak, vagy talán lehet, hogy sokunknak van olyan jövőképünk a szívünkben, ahol tudod, így, ott melengeted a szívedben, és próbálnád magyarázni, de nem tudod megmagyarázni. Ez olyan, mint amikor felöltözed egy olyan helyre, ahol még nem vagy ott. És amíg oda nem érsz, addig égő lesz, meg furcsa lesz. Ja. Úgyhogy azt gondolom, hogy Isten azt akart, hogy ezek a gyerekek ne úgy nézzenek ki, mint rabszolgák, hanem úgy, mint akik szabadok. Akiknek mindenük megvan. Pedig még nem volt meg. De eljött az ideje, amikor pontosan beleillettek abba az új helybe. Amikor megérkeztek. Nem így tervezték, de addigra már kinőtték azt a ruhát. Mert 40 év eltelt számukra is. Ja, de jön az új év, sőt, itt van már. Gyere, Dávid, kérlek. És akár készen vagyunk, akár nem. De már az újba vagyunk. Tehát jobb, ha készülünk rá. Ja. És azt szeretném mondani nektek, hogy 2022-es év lehet a legjobb év. Tényleg? Tehát Isten sosem akart azt, hogy minden tökéletes legyen ahhoz, hogy elmondhast, hogy ez a legjobb évet. Istennek sosem volt szüksége arra, hogy mindent elvégezzen, mindent rendbe rakjon az életedben, a körülményeidben, ahhoz, hogy elmondhast, hogy egy csodálatos időszakban vagyok. Nem. Sőt, inkább úgy néz ki ez, hogy mindenek ellenére, ami történik. Vagy tudod, bővölködhetem a legnehezebb körülmények közepette is. Ahogy Illés azzal a kis, picike kis olajjal bíró hölgy, ugye? Ez vagy az. Az ínség idején ott bővölködött. Az is megérne egy jó misét. Ja. De megnézzük a Bibliát, egy csomó ember nehéz helyzetekben és időszakokban bővölködtek. József a börtönben bővölködött. Mózes. Az élet nyomorúságai ellenére, amin keresztül ment, volt egy bővölködése. Dávid az üldöztetés ellenére bővölködött. A saját családja elutasítás ellenére bővölködött. Ja. Úgyhogy bővölködhetsz a börtönben. Uralhatod azt a helyzetet, ami próbál téged uralni, és ez az évünk, ez rajtunk fog múlni. Nem Istenem. Tényleg. Nem Istenem múlik. Isten nem változott tavalyhoz képest. Ő ugyanaz. Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő nem változott. A hatalma nem változott. A jelenléte nem változott az életünkben. Nem fog jobban szeretni, nem lesz kegyelmesebb velünk. A Szent Szellem is ugyanaz. A célja is ugyanaz. Nem lesz több számodra, mint tavaly volt. Nekünk kell változnunk. És ő mindent megad hozzá. És tudjuk segíteni egymást. A bába asszony hangjával. És ahogy kijössz 2021-ből, az lesz a te ajándékod Istennek. Ahogy kijössz 2021-ből, az lesz az ajándékod egymásnak. Ahogy kijövünk 2021-ből, az lesz az ajándékunk ennek a városnak. És a következő generációnak. Úgyhogy öltözködjünk fel a jövőnkre. Tudod, mit akarsz, hogy hogyan nézzen ki az? Vagy milyen személy akarsz lenni? Ne hagyd, hogy az ördög kontrollálja a szalmádat. Ne hagyd, hogy elterelje a figyelmedet, hogy közben mindig visszatekints a dolgokra. rabolt ki a tavalyi évet, vegyél ki belőle minden a magot, amit csak lehetsz. Mindent, minden szomorúságból a tanulságokat, a nehézségekből a tanulságokat, a sértődésből az áldás részét, a tanulságokat, mindent. Vedd ki belőle. Mert mindegyikben van valami. És aztán öltöz föl a jövődnek. Beszélj úgy a dolgokról, mint amik még nincsenek. Mint ha meglennének. Úgyhogy legyünk mi együtt, ez az átmeneti generáció. Akiknek a vállán majd átmennek az emberek. Ja. Úgyhogy köszönjük, Urunk. Köszönjük azt, hogy Te hívsz minket. Köszönjük azt, hogy Te nem változol, Te ugyanaz vagy. Köszönjük, hogy tényleg a Te szereteted irántunk nem változik. Hogy amikor elkap a hív minket, és mi szeretnénk még többet kieszközölni belőle, több szeretetet, de nem kell. Nem kell. Nem fogsz jobban szeretni. És köszönjük azt, hogy amikor elrontjuk a dolgokat, akkor sem kell attól aggódnunk, hogy kevésbé szeretsz minket. És köszönjük, hogy ebben a biztonságban, ebben a bizonyosságban mehetünk előre. Léphetünk be az új évünkbe, az átmenet évébe. És csak imádkozom azért, hogy segíts nekünk ezt a bábaasszony. Ébreszd fel bennünk ezt a bábaasszonyt. Hogy tényleg tudjunk életet szólni, segíteni egymásnak. Megnyugtatni egymást. Vagy egyszerűen csak Te hozzád terelni mindenkit, hogy Te megnyugtasd. Azt, aki fél, aki megriadt, aki összezavarodott, aki csalódott, akinek fájdalma van. És köszönjük, Urunk, hogy Te közel vagy mindenkihez. Mindegy, hogy érzem magát, Te közel vagy. Úgyhogy tedd fel most ezt a kérdést ő neki, hogy mi az az egy dolog, ami a legfontosabb most. Szent Szellem, mutasd meg. Kérdezd meg őt. Hogy mi az az egy? Köszönjük, Jézus. Köszönjük. És a következő dal közben lesznek páran hátul, akik oda tudtok menni imádkozni, kérni ima kéréseket, bármi is van a szíveden, mindenkinek szüksége van imára. Nem csak az, aki bajban van, vagy problémája van, mindenkinek. Úgyhogy bátran menjetek hozzájuk. Ott lesznek hátul, és kérjetek imát. Drága Szent Szellem, köszönjük a Te jelenlétedet az életünkben. Kérlek arra, hogy vonj most az embereket, a Te népedet az imára. Amen.